Tehát csak a valóságot írjuk le. Ne akarjunk többnek látszódni, ne akarjuk azt, hogy mi mindent tudunk az informatikára, mert ilyen ember nincs. Tehát maga az őszintesség nagyon-nagyon fontos, és ezt szokták mindig nézni.
A tech világa belülről. Ez a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, ezúttal a Szegedi stúdióból jelentkezünk. Csontos Zoltán ül itt velem szemben, aki a Szegedi csapatnak az egyik oszlopos DevOps-os tagja. Szia Zoli, illetve inkább Csontinak szólítalak, hiszen a kollégáid is így neveznek. Kérlek, hogy mesélj picit a karrierutadról, hogyan, milyen úton jutottál el a mai szerepkörödig az EPAM-ig, és itt milyen szerepkörben, milyen feladatokkal dolgozol.
Hát nem volt egyszerű az út. Én 2000-ben tanárként diplomáztam, számítástechnika technika szakos tanárként. Utána tanítottam is 7 évig egy középiskolában, majd onnan kerültem át a TIC-hez, igazából nem is a TIC-hez, hanem az egyetemi könyvtárhoz, mint informatikus, és ott merültem bele jobban az informatika világába, és több mint 8 évvel ezelőtt egy állásbőrzén, ami ott volt az EPAM is, ott beszéltem egy ottani kollégával, és ő volt az, aki kért tőlem egy önéletrajzot. És utána benyújtottam az önéletrajzomat, utána elindult a folyamat, és utána bekerültem az EPAM-hoz. És azóta ott dolgozom, mint DevOps mérnök. Először természetesen juniorként, aztán mediorként, most már mint senior DevOps, vagy system engineerként dolgozom.
Tanárként volt ilyen elképzelésed, hogy valaha egyszer talán cégnél fogsz dolgozni, ott kamatoztatod a tudásod?
Nem, én imádtam tanítani, sőt, még most is tanítok. Az EPAM berkein belül, az egyetemen, a könyvtár informatika tanszéken, bevezetés Linux és egyéb operációs rendszerek tantárgyat csinálom. Tehát a tanítás megmaradt, és nagyon szeretem mai napig is, de nem gondoltam akkor, hogy én majd egyszer itt kötök ki, és ezt fogom csinálni.
És így visszamenőleg, hogy látod ennek a karrierkanyarnak a jelentőségét, vagy milyen visszamenőleg erre ránézni, milyen döntés volt ez?
Jó volt alapvetően. Tehát nagyon sokan megkérdezik a mai napig, hogy visszamennék-e tanítani. És az a válaszom, hogy nem. Nem azért, mert nem szeretem a tanítást, imádok tanítani, nagyon szeretek. Szeretem ezt csinálni, hanem egyszerűen most jelen pillanatban nem látom, és a jövőben sem látok olyan feltételeket, hogy egy tanár valóban tudjon normálisan tanítani.
Ugyanakkor mégiscsak megkapod ezt, hiszen felsőoktatásban egy magas szinten átadhatod a tudásodat.
Igen, teljesen más tinédzser gyerekeket tanítani, olyan szempontból, akiknek úgymond kötelező az iskolában ülniük, és nekik ez egy ilyen mindennapos rájuk nem erőltetett dolog, de nekik ez a feladatuk, és teljesen más, amikor egy egyetemen, egy főiskolán egy olyan embert tanítunk, aki azért jött oda, mert tovább szeretne tanulni, tehát ismereteket szeretne megkapni. Ez más, teljesen más. Más a hozzáállás. Ugye mégis egy felnőttebb, egy érettebb emberekről van szó, mint amikor mondjuk 10-12-15-16 éveseket tanít az ember.
Végképp, hogy ezek a fiatalok, akikkel te dolgozol, ezek már nagyon közel vannak ahhoz a lépcsőfokhoz, amiről tulajdonképpen ma beszélni is
így
fogunk,
van,
hiszen ők már majdnem, hogy a junior. Sőt, azt hiszem, hogy sokan vannak is, akik akár már egyetemi éveik alatt juniorként elkezdenek dolgozni, de akkor vágjunk is bele, és beszéljünk arról, hogy egyáltalán az a terület, a DevOps, amire juniorokat vártok, az mit akar, és mi ennek a definícióján túl a valódi tartalma? Hogyha valaki ezzel a külön terminológiával, ezzel a disziplinával még nem találkozott, akkor te hogyan mutatnád be?
Érdekes, mert azt le kell szögezni, hogy körülbelül 8, azt mondanám inkább 10 évvel ezelőtt a DevOps nem létezett. Tehát ez egy új szakma, viszonylag új szakma. Én is akkor hallottam először, 8 évvel ezelőtt, amikor amikor ott az állásbőrzén találkoztam az EPAM egyik kollégájával, és fogalmam sem volt. És ott nagyjából ugye elmondták, tehát ugye az alapdefiníció gyorsan leszögezve, ugye ez a developer és az operationnek az összerakása, aki egy olyan fejlesztő, aki magával az infrastruktúrával is tud dolgozni. És ugye két oldalról kell ezt megközelíteni, tehát lehet valaki DevOps-os úgy, hogy fejlesztő volt előtte, és jobban meg szeretné ismerni magát a rendszert, amin maga a kód fut, illetve fordítva is igaz, hogy van maga egy rendszermérnök, aki a rendszer menedzselésével, felépítésével foglalkozik, de szeretném megismerni azt a kódot, ami magán a rendszer futni fog. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen egyveleg egy ilyen összegyűrt dolog, és ez mindig a projekttől függően változik, hogy mikor van szükség inkább egy olyan emberre a DevOps-ból, aki a fejlesztésen jobban dolgozik, és mikor van szükség egy olyan emberre, amikor inkább magával az operation-nál, tehát inkább mint egy ilyen system engineer-ként dolgozzon az ember. Tehát ez nagyon-nagyon változatos minden projektnél szinte.
E közül a rengeteg szerepkör közül miért éppen ezt választja valaki? Mi az, ami valakit arra predesztinál, hogy ő DevOps-os legyen? Például téged, ugyanazokkal a készségekkel, ugyanazzal a háttér tanulással, tudással, valaki miért pont DevOps-os lesz?
Szerintem ez teljesen személyfüggő. Tehát én szoktam beszélgetni fejlesztőkkel, és a fejlesztő az nagyon szereti a saját program nyelvét, és abban dolgozni, és létrehozni valamit. Én például nem nagyon szerettem már a főiskolán is, amikor ugye a számítástechnika résznél tanultunk, a programozás. Engem annyira az nem vonzott soha. Viszont jobban érdekelt az, ami inkább egy ilyen fizikálisabb, megfogható dolog, maga a rendszer. Most már azért nem beszélhetünk teljesen fizikálisan megfogható dologról, hiszen nagyon-nagyon előtérben van most a felhő technológia, aminek épp az a lényege, hogy nem tudjuk megfogni, megérinteni. De amikor én az egyetemi könyvtárban dolgoztam, akkor még volt egy helységünk, ahol ott voltak fizikálisan a szerverek, és akkor azokkal is dolgoztunk úgymond egy kicsit, de nekem ez a világ jobban tetszett. Azóta valóban megtanultam programozni is, nem azt mondom, hogy nagyon profin tudok programozni, de ha kapok egy kódot, akkor viszont tudom fejteni. De lehet, hogy magamtól már nem tudnék meginni nulláról egy teljes programot, vagy egy applikációt.
Valaki erre a pályára készül, és az első lépéseit tenné meg, juniorként jelentkezne, ami még tapasztalat hiánnyal is jár. Milyen feltétele lenne annak, hogy valaki junior DevOps-os legyen nálatok?
Hát szerintem azért egy jó informatikai alapismeretek szükségesek hozzá. És ez alatt nem azt értem, hogy valaki nagyon jó tud Word-ben és Excel-ben szerkeszteni táblázatokat, vagy mondjuk esetleg tud csinálni egy-két ilyen adatbázis műveletet. Természetesen ezek is hasznosak. Alapvetően jól kell ismerni azt a rendszert, amin dolgozunk. Tehát van egy megfelelő operációs rendszer alapismeret, és ez alatt értem a általában Linux operációs rendszereket. Tehát amin mi dolgozunk, azoknak én azt mondanám, hogy nem a 100%-a, de mondjuk a 95-98%-a az valamilyen Linux operációs rendszer. Tehát, hogyha valaki ezt nem ismeri, akkor ebben az esetben elég nehéz ebben az irányba indulni. Ha ebben van ismerete, akkor már könnyebb. Jó, hogyha ért egy kicsit a hálózathoz is, van valamennyi programozói alapismerete. Nem azt mondom, hogy tökéletesen kell programozni, de legyen egy programozói alapismerete, és emellé kell társulni egy olyan dolognak, hogy a probléma megoldó képesség az valahogy jó legyen. Én azt tudom magamról mondani, ez nagyon érdekes, mindig megkérdezik, hogy mi az én egyik ilyen szenvedélyem ezzel kapcsolatban. Én mindig azt mondom, hogy probléma megoldás. Ugyanis ez nem csak az IT-ba érvényes, ezt el szoktam mindenkinek mondani. A világon, mai napon mindig problémákat oldunk meg. Például nincs otthon kenyér, akkor ki kell találni, hogy mikor tudok elmenni kenyér, és meg tudom venni a kenyeret. Ez egy probléma, meg kell oldani. De ez egy tök egyszerű mindennapi dolog. Ehhez társul az, hogy valaki, ebbe visznek egy autószerelőhez, egy kocsit nem működik, az egy probléma, meg kell oldani. Az IT területén szinte ezen alapul, tehát, és főleg a DevOps-nál, hogy van valami probléma, amit nekünk meg kell oldani. És hogyha valaki nem szeret ezzel foglalkozni, sokan úgy vannak vele, hogy nem, engem ez nem nagyon érdekel, hogy vagy valaki megoldja helyettem azt a problémát, én csinálok valamit akár az IT-ban, fejlesztek programot, de ha probléma van bele, akkor majd valakit keresünk, aki megoldja. Nagyon sokszor szokott az lenni, hogy szokták mondani, hogy ha valami probléma van, jön a DevOps-os, és az megoldja. És ez igaz állítás. Tehát nagyon sokszor ez van, hogy majd a DevOps-osok megoldják a gondban.
Mi a legjobb abban, amikor adódik egy probléma, és meg kell oldani?
Hát amikor megtaláljuk a megoldást. Igazából ez egy... A legfontosabb, hogy hogyan kezdjünk neki, vannak ilyen alapmetódusok, amit elkezdünk, próbálkozunk, és szépen haladunk egyik. Igazából én azt mondom sokszor olyan, mint ez egy ilyen Sherlock Holmes-os nyomozás, hogy tudjuk, hogy van egy probléma, de nem tudjuk, hogy mi okozta. Meg kell oldani, mert ha nem oldjuk meg, akkor az további problémákat szül. Teljesen egyszerű példa, például, hogyha mondjuk van egy olyan probléma, hogy egy szállásfoglaló oldal leáll, akár egy, mondjuk a nagyon híres, nem csak Magyarország, a világon. Ott, ha mondjuk egy órán keresztül nem történik meg szállásfoglalás, annak a cégnek lehet, hogy több millió dolláros kiesése lesz. Ez még egy olyan probléma, amit azonnal orvosolni kell, és meg kell csinálni, meg kell oldani. Ha nem oldjuk meg, akkor az komoly gondot okozhat. Tehát visszatérve, olyan, mint egy nyomozás, tehát elkezd az ember kisebb dolgokat utána nézni, és abban mindig van valami pici eredmény, és így szépen lassan végül el lehet jutni a probléma megoldásához.
Akkor gyakorlatilag ehhez kell egy ilyen nagyon jó stressztűrés is, hiszen most éppen azt mondtad, hogy nagyon gyorsan kell a problémát sokszor megoldani, és ez számodra ezek szerint nagyon vonzó és izgalmas.
Igen, én élvezem ezt, valaki nem. De valamikor ez stresszel jár, valamikor, amikor megoldjuk a problémát, utána van egy ilyen morgolódási időszak, mert valamikor olyan probléma van, hogy egy helyre, mondjuk egy több százezer karakteres kódban, egy helyre egy vesző rossz helyre került. És mi akkor ezt nem látjuk, ez csak egy ilyen extrém példa, de ahhoz végig kell olvasni mondjuk 2,5 órán keresztül azt a kódot, mire megtaláljuk, hogy hoppá, az a vesző nem a megfelelő helyen volt, vagy az a pontos vesző, vagy bármi egy egyenlőségjel, és kijavítani magát a probléma, az kb. 1 másodperc, mert átírom azt a karaktert, elmentem, és onnantól kezdve működik, viszont a ráfordított idő az ugye ilyen szempontban nem áll arányosan egymással, a kettő. Na ilyenkor van, hogy utána morog az ember, és azt mondja, hogy úristen, azért ez a 2,5 óra nem hiányzott. De persze van egy másik is, amikor az ember dolgozik egy problémán, és közben megismeri a rendszernek olyan részeit is, amivel korábban nem foglalkozott. És amikor legközelebb hasonló történik, akkor már sokkal könnyebben tudja, jobban rálát az egészre.
Most ezeket, amiket itt példákkal soroltál el, foglaljuk készségek.
Így van.
Megfogalmazásában. Igen, milyen igen. Készségek azok, amikre szüksége van egy jó DevOps-osnak, egy jó juniornak, aki még nincsen tapasztalatnak, de készségeknek a birtokában igen.
Hát még talán azt mondanám, hogy a másik dolog, hogy nem is feltétlenül készség, inkább az, hogy nálunk van egy folyamatos tanulási tehát élethosszig tartó, szokták mondani az élethosszig tartó tanulás, ez megvan mindenkinek, de én azt szoktam mondani erre, hogy alapvetően azért kell nekünk folyamatosan tanulni, képezni magunkat, mert az informatika, az IT világa olyan borzalmasan gyorsan változik, hogy bizonyos dolgok, amik mondjuk 5 évvel ezelőtt voltak, azok már nincsenek. És újabb dolgok jönnek. Nagyon egyszerű példa, hogy AWS-sel, Amazon Cloud-dal, felhő technológiával dolgozom lassan 8 éve, de ezen belül is bizonyos szervizek folyamatosan változnak, és mindig jönnek újabb és újabbak. Ilyen példa most, amit tudunk mondani, a mesterséges intelligencia, hogy 3 évvel ezelőtt még szó se volt erről, hogy az informatikusoknak segítségére lehet esetleg, bizonyos dolgok, bizonyos problémák megoldásában, de most már itt van velünk, tehát sokszor, sok esetben használják ezt. és ezt is meg kell tanulni egy IT-snak, ezt kezelni, hogyan nyúljon hozzá, hogyan tudja használni, hogyan tudja a saját hasznára fordítani a dolgokat.
Tehát ez egy ismeret, amit kell tudni, vagy jó alapfeltétel, ugye, hogy a Linux is.
Igen.
De hogy készségekbe akkor a stressztűrés, szedjük így össze. Mondd inkább te, mert én próbálom.
Én alapvetően azt mondanám, hogy a jó problémamegoldás, a stressztűrés, kell egy jó kommunikáció. Nagyon sokat kell kommunikálni egy DevOps-osnak, mondjuk egy fejlesztői csapattal, és ott nagyon fontos. Valamikor, hogyha egyedül vagyunk esetleg a projekten, DevOps-osok, ilyen is van, akkor valamikor a magával, a megrendelővel, az ügyféllel is kommunikálnunk kell, és bizonyos megoldásokat el kell magyaráznunk, vagy bizonyos dolgokat meg kell cáfolni, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy ezt meg ezt szeretné, de ez nem valósítható meg, akkor nem azt mondjuk neki, hogy ezt nem, hanem ugye olyankor elmondjuk, hogy miért nem, és a másik nagyon fontos dolog, alternatívákat kínálni. Tehát azt mondani, hogy ez így nem működik, de így és így és így működni fog. És ehhez kell egy jó kommunikáció. Tehát, hogyha nincs meg az embernek a kommunikáció, akkor ez nem fog működni. És a kommunikációval együtt jár az, hogy csapatban dolgozni. Vannak olyan projektek, amikor több DevOps-os dolgozik. De ha nem is többen vagyunk DevOps-osok, akkor is rajtunk kívül ugyanazon a projekten vannak még tesztelők, fejlesztők, akikkel ugyanúgy kommunikálni kell, meg kell beszélni. Hogyha ő náluk probléma van, akkor az mi okozta, hogyan tudjuk megoldani közösen, stb. Tehát ezek is ide tartanak. Tehát szerintem a jó kommunikáció képesség kell hozzá, a probléma megoldó képesség, ugye az, hogy az ember mindig folyamatosan tanuljon, képezze magát. Igen. Nem azt mondom, hogy stresszmentes, néha vannak stresszes dolgok, de ha jól csinálja a DevOps-os a feladatát, akkor nem kellene, hogy nagyon stresszes legyen.
E ponton valaki magára ismer, és azt gondolja, hogy hű, ez való nekem, érdekelne, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor mi az a feltétel? Mondjuk nézzük meg, hogy mi az interjúknak a folyamata, hogyha jelentkezik be, hogy az önéletrajzát hozzátok, akkor milyen stációkon kell keresztül menni, és azon belül is majd kitérünk még külön a technikai interjúra, de akkor kezdjük az elején.
Hát én régen voltam már interjún, ugye 8 évvel ezelőtt az EPAM-nál, de beszélgettem kollégákkal, azért információt kérdeztem, azt mondták, nem változott a folyamat. Ez úgy néz ki, hogy van egy, vegyük az önéletrajzunkat, ugye beleírjunk dolgokat, és utána jön egy első forduló, ahol a HR-esekkel beszélgetnek a lehendő jelöltek.
Offline vagy online zajlanak ezek az interjúk?
Mindkét megoldás lehetséges, szerintem a jelöltön múlik. Ha mondjuk valaki Szeged és a szegedi EPAM-nál szeretne, akkor bejön, és akkor offline, tehát személyesen meg tudja tenni ezt az interjút, de mondjuk valaki Szegedre szeretne jelentkezni, és mondjuk Kiskunfél egyházáról jön, akkor nagy valószínűség szerint az online fog zajlani.
Tovább jut, és a következő aztán már a technikai interjú, ha jól tudom.
Technikai interjú, igen. A technikai interjún általában két kollega, legrosszabb esetben egy kollega fog beszélgetni technikai dolgokról, és hogyha ott megfelel a kollega, akkor van egy harmadik kör, amikor már ugye a véglegesítés zajlik a menedzsment részéről, hogy ez valóban.
Jó, akkor még időzzünk el a technikai interjúnál. Te is interjúztatsz?
Nem, én nem interjúztatok.
De tudod, hogy zajlik, hiszen te magad is eltestél ezen, és el tudod nekünk mondani, hogy az, aki oda kerül, az mire számíthat, mit kell tudnia, mi az, amit nem kell tudnia, mi az, amit jó, hogyha előre tud és felkészül rá.
Az elsődleges tanácsom a jelentkezőknek a legfontosabb, ott kezdődik, hogy mit írunk le az önéletrajzunkba. Ez nagyon fontos. Tehát csak a valóságot írjuk le. Ne akarjunk többnek látszódni, ne akarjuk azt, hogy mi mindent tudunk az informatikára, mert ilyen ember nincs. Tehát maga az őszintesség nagyon-nagyon fontos, és ezt szokták mindig nézni. Tehát, hogyha valaki leírja az önéletrajzába, hogy ő 10 éve Linux operációs rendszerekkel dolgozik, akkor biztosan számíthat rá, hogy tehát Linux operációs rendszerre kapcsolatos kérdéseket fog kapni. És ha arra nem tud válaszolni, akkor felmerül már is az interjúztatóknak a szemében, hogy most akkor miért írta bele? Mondok egy példát, volt egy olyan jelentkező, aki beírta, hogy ő Linux operációs rendszerhez ért. És teljesen alapkérdéseket, tényleg olyan alapkérdéseket, amit mindenkinek tudnia kell, ha egyszer foglalkozott ebben az operációs rendszerrel, feltették. És az illető nem tudott rá válaszolni. És megkérdezték, mégis miért írta bele, és beleírta, hogy ő azt mondta, hogy azért írta bele, mert látta, hogy ez benne van a felvételi követelményekben, illetve az egyik szobatársa egyszer próbált telepíteni egy Linux operációs rendszert a számítógépére, és ő ezt látta. És már úgy gondolt, hogy akkor ez ért. És ugye ez ilyenkor kibukik, és akkor gondoljunk vissza bele, hogy egy interjúztató hogy fog hozzáállni ezek után a jelölthöz. Tehát nem mondott igazat, valótlant állított magáról, egy technikai tudás, egy technikai kérdésben már elbukott, ami alapnak számít. Tehát a legfontosabb ilyenkor az őszinteség. A másik nagyon fontos dolog, merj nemet mondani. Ez azt jelenti, hogyha feltesznek egy olyan kérdést, technikai kérdést, amire nem tudod a választ, akkor nyugodtan lesz mondani, hogy nem tudom a választ, mert nem találkoztam vele, nem dolgoztam ilyen technológiával. És ezt respektálják, tehát ezt tiszteletben tartják, és azt mondják, hogy rendben van. És nem is fogják feszegetni ezt a kérdést. Tehát nem kell elkezdeni próbálkozni, valamilyen választ adni, hogy bebizonyítsuk, hogy azért értjük, hogy miről van szó, de nem tudjuk, de valamit úgy próbálunk válaszolni, mert az megint rossz irányba mozdítja a dolgokat. Tehát ezért van az, hogy amit leírunk az önéletrajzba, az fedje a valóságot, és hogyha valamire nem tudunk válaszolni, akkor őszintén mondjuk azt, hogy nem tudok. Nem ismerem.
És valami fajta feladatot meg kell oldani. Mi a cél? Mit akar kideríteni az interjúztató egy junior jelölttől?
Hát maga a technikai tudását, ezt mindenképpen, feladatokat nem kellett megoldani. Egyszerű példákat hoztak fel bizonyos folyamatokról, és arról kérdeztek, hogy mi a véleményen én esetleg, hogy állnék hozzá, mi az, amit tennék, és ez alapján próbálják meg leszűrni. Hiszen aki nem dolgozott korábban az EPAM-nál, vagy nem dolgozott hasonló nagy, úgymond IT-s cégnél, akkor nem fogja tudni ezeket a folyamatokat. Tehát igazából itt csak kíváncsiak arra, hogy valójában amiket leírt, az valóban tudja. Illetve, hogy van-e még esetleg valamilyen másik dolog, amit azon kívül még csinál. Nagyon jó, hogyha van valakinek otthon egy kis ilyen olyan projektje, amit saját magának csinál meg. És ezt elmondja, mert mindig kíváncsiak vagyunk, és mindig arról van szó, hogy akkor azt hogyan oldottad meg, milyen technológiákat használtál, ezt is egy, hogyan kapcsoltad össze, stb. Tehát ez mindig egy nagyon jó pozitív dolog. Ez mindig előré tudja vinni egy jelentkezőnek ugye az interjúját. Mert akkor megint van egy olyan téma, amiről tudunk beszélgetni, amiről föl tudjuk tárni, hogy milyen tudás van mögötte.
Tegyük föl, hogy ez a képzeletbeli jelöltünk, ez tovább jutott, és mondjuk, hogy már az alkú pozíción is túl van, hiszen az már tényleg nem az az interjú, amiről olyan sokat kell beszélnünk itt. Mi az, ami egy juniornak a feladata a csapatodban mondjuk? Milyen típusú feladatokkal bízzátok meg? Hol kezdi el ezt a szakmát gyakorolni?
Hát alapvetően ez úgy szokott kinézni, hogy ha nincsen, nem kerül be senki egyből a projektre. Tehát nagyon-nagyon ritka, sőt szinte nem is szokott ilyen lenni, hogy ahogy valakit felvesznek a céghez, akár juniorként, vagy akár még seniorként is, másnap már egy projektbe bedobják a mély vízbe. Általában úgy szoktuk hívni, hogy bencsen van, azaz padon van, és akkor ott kap egy-két feladatot először is, ismerje meg a céget, nézze át az ezzel kapcsolatos ilyen feladatokat. Tehát van egy ilyen felkészítő folyamat, és utána van az, hogy valaki projektre kerül. Azt sem mondanám, hogy ez is úgy zajlik, hogy azonnal a mély vízbe bedobjuk, és akkor holnaptól csináljuk. Egy junior az esetek nagyon nagy részében mindig úgy kezd, hogy valaki mellé oda rakják. Tehát akár egy senior, egy tapasztalt devosszos mellé oda kerül, és az a tapasztalt devosszos az, aki majd feladatokkal fogja ellátni magát a juniort, és segíti a munkáját. Ilyenkor, ugye ez egy érdekes feladat, mert ilyenkor a senior kollégának is ellenőriznie kell azért a junior kollégát, hogy mindent jól megcsinált, és ebből tudnak tanulni. Szoktuk azt mondani, hogy inkább ez egy ilyen shadow, tehát egy ilyen árnyék pozíció, ami segíti a senior kollégát is, de a senior kollega is föl tudja készíteni a junior kollégát arra, hogy hogyan, mekkora feladatokkal. Tehát nem kell egyből egy teljes infrastruktúrát építeni egy felhő technológiában, hiszen nem ez az elvárás, hanem elsőbb ismerje meg a felhő technológiát, azon belül egyszerűbb szervizekkel kezdjen tudni dolgozni esetleg, és ez a felhő technológia teljesen mindegy, hogy ez most Amazon, Microsoft vagy Google, attól függ, hogy melyik projektre rakják be, és szépen apránként kapja a feladatot.
Most már oda került ez a képzeletbeli jelöltünk, és mondjuk, hogy ő legyen ő az ideális junior kollega. Hogyan írnád le, jellemeznéd egy másik kollégának, mondjuk, hogy ez az új srác vagy új lány milyen?
Egy dolgot elfelejtettünk említeni a korábbiakból, azért a nagyon fontos még az angol nyelvtudás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy felső szinten, vagy akár középszinten, de minimum társalgás szinten tudja valaki angolul. De ez csak az előzőekhez visszamenőleg.
Tehát az ideális jelölt, az ideális kollega, aki junior, ez azért tud angolul.
Jól kommunikál angolul, igen. A másik, hogy mondjuk megfelelően ismer alaptechnológiákat, ilyet értek, hogy mondjuk ismeri jól a Linuxot, mert ő például nagyon szeretett Linuxsal dolgozni, és otthon is olyan számítógépe van, ami Linuxot. Tehát avval nem lesz gond, hogy elmagyarázzuk ezeket a dolgokat. Mondjuk home projektbe, tehát otthoni projektbe csinált olyat, hogy beregisztrált az Amazonhoz, Cloudhoz, ott csinált egy-két dolgot, tehát nem ismeretlen számára Cloud. Nem kell elkezdeni magyarázni, hogy akkor most hogyan fog létrehozni egy EC2 instanszt, vagy hogyan állít be dolgokat, ugye a jogosultságokat, illetve ismeri mondjuk a verziókezelő rendszereket, ami szintén nagyon fontos, tehát a tisztában van ezzel, tehát ő a korábbi projektjeit már egy olyan platformon tárolta, ahol verziózva vannak ezek a dolgok. Tehát ezek nem ismeretlenek számára, és korábban egy-két rábízott ilyen kis feladatból már tökéletesen megoldotta, és pontosan leszállított mindent. Illetve ügyenesen megoldott egy-két problémát. Én azt mondanám, hogy ez igazából egy jó junior DevOps-os. Vagy nekünk, számunkra, szeniorokra ez egy ideális kép lenne, hogyha ezekkel így rendben lenne.
Eddig róluk beszéltünk, hogy milyenek lennének ideális esetben ezek a jelöltek. Miért válaszza ez a jelölt az EPAM-ot? Te mit gondolsz, miért jó DevOps-osnak, vagy bármilyen szakembernek lenni az EPAM-nál? Mi a vonzó ebben? És legyen akkor ez a végszó.
Én azt mondom, hogy az EPAM nyújt egy biztonságot alapvetően. A másik nagyon fontos dolog, hogy lehet, hogy ez ilyen kicsit klisésen hangzik, de tényleg az lehetsz, amit akarsz, csak rajtad áll. Tehát az EPAM megadja a fejlődési lehetőséget, az EPAM megadja az ehhez szükséges tanulási lehetőséget, az EPAM megadja azt, hogyha valaki mondjuk nem tetszik neki a DevOps-os szerepkör, de ő azt látja magán, hogy egy nagyon jó fejlesztő lenne, akár egy Java fejlesztő, egy Python programozó, vagy ilyesmi, akkor a DevOps lehetőséget ad arra, hogy átmenjél az egyik területről a másikra. Nagyon sok embert ismerek az EPAM-nál, aki úgy kezdte, hogy mondjuk DevOps-osként, és most fejlesztő, vagy fejlesztőként, de DevOps-os lett. Valaki automata tesztelőből lett projektmenedzser, tehát ez az átjárási lehetőség, ezt megadja az EPAM, és ezért mondom azt, hogy alapvetően mindenkin saját magán múlik, hogy mi lesz az EPAM-nál. Ha valaki nem találja meg a számítását, és elmegy másik céghez, ez volt az egyetlen egy cég, ahol azt hallottam, hogy visszavárunk. Nem az, hogyha elmentél, ide soha többet nem teheted vissza be a lábadat. Mindig azt mondták mindenkinek, hogy boldogulj, csináld, amit csinálsz, de ha vissza szeretné jönni, visszavárunk. És ezt szerintem ez mindent elárul magáról az EPAM-ról.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.